Szép jó napot, Tündi, hogy vagy?
Szia, Gergő, én jól vagyok, köszönöm. Veled mi újság?
Velem nincsen igazán különleges, kicsit gondolkozom én pályázati kiírásokon, ugye kutatás az egy kis támogatást szerezni, úgyhogy ez ilyenkor mindig eléggé stresszes. Neked mi a helyzet a dolgozatírással?
Haladok szépen, így keresgélek itt Cambridge-ben. Mármint ilyesmi lehetőségeket, hogy ne üljek itthon, nem szeretek annyira itthonról dolgozni minden egyes nap, hanem a tervem az most ennek járok éppen utána, hogy van-e valami jó kis könyvtár, mondjuk meglepődnék, hogyha Cambridge-ben nincsen egy jó könyvtár, ahova be lehet ülni, de ugye kicsikét én ilyen faxnis személy vagyok, én nem fogok csak úgy beülni egy könyvtárba a laptopommal dolgozni, hanem nekem kéne egy plusz monitor, mert nem egészen egészséges görnyedni egész nap egy kis laptop képernyő felett. Én alapvetőleg itt, ahol most ülök az otthoni workstation-em, így munka asztalom mellett, így kettő monitoron nézek dolgokat. Még a Reading irodában 4 monitorral dolgoztam, mert ha az ember nem lehet ebben nagyra vágyó, akkor mi másban? Szóval...
Hát én meg kell, hogy mondjam, hogy soha nem szerettem több monitorral dolgozni, tehát én egy monitorral dolgozok mindig, az legyen nagy, de ennyi.
Én szeretem a sok monitort. De hát biomérnöki karom voltam, így kibernetika, informatika, számítástechnika, mérnökök között, és hát belevittek ebbe. Nem volt nehéz, hagytam magamat. De összességében, szóval csak ezt akarom megnézni, hogy van-e egy ilyen, ez a docking station, vagy tehát ilyen olyan, valami ilyen installáció könyvtáros helyeken, ahova be tudom dugni a laptopomat és úgy dolgozni. Szóval most beszéltem apró kis ilyen technikai részről talán túl sokat, de ebben a folyamatban vagyok, az íráshoz halad. Majd lehet, hogy még lesznek ilyen mini lelkizések a következő hetekben, hogy úristen, de macera megírni egy PhD tézist, de kitartunk és írunk.
Nem macera az. Meg kell mondani, hogy mikorra akarsz kész lenni, és addigra tartani kell magad ahhoz, hogy kész is legyél.
Igen.
Én emlékszem, hogy nálam is ez ilyen nagyon nagy gondot jelentett, hogy most hogy csináljam meg, mit csináljam anno, és aztán kitaláltam, hogy igazából ugye egy 200 oldalas írományt, gyakorlatilag, ha valaki nagyon nekiülne, akár egy hét alatt is meg lehetne írni, ez nyilván azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozik, úgyhogy ez nem volt reális időtartam, de azt mondtam, hogy oké, 45 nap. Tehát az ugye nagyjából másfél hónap, tehát másfél hónapot adtam magamnak, mert ha adtam volna fél évet, akkor fél év alatt írom meg. Tehát ez nem igazán jelentett volna túl nagy előrelépést.
Hát igen.
Beszabályozod majd, aztán megírod, úgy is tudom.
Meg hát persze ugye ez csak egy rövid hozzátevés itt, hogy ugye itt nem csak folyószövegírásról van szó, hanem még adatokat elemzek, még próbálunk értelmezni korábbi adatokat, amiket kicsikét elvetettünk még korábban, hogy fú, hát nem nagyon van értelme, ez nem adott eredményeket, és az újabb kísérletek azok új fénybe hozták az egészet, és most akkor a korábbi adatsorokra úgy kell visszanéznem, hogy ja, jó, oké, valami mást keresünk, tehát, hogy bizonyítja-e a korábbi mindenfajta minták elemzése ugyanazt a jelenséget? Na hopp, úgy tűnik, hogy igen, de akkor nézzünk bele jobban, mikor igen, mikor nem, miért. Tehát egy összetett rendszerről, kérdésről van szó. Ugye persze vannak ilyen részei egy tudományos doktori disszertáció írásnak, hogy grafikonok szerkesztése, hogy ugye megfelelő módon prezentáljuk az adatainkat, aztán pedig ugye mindenfajta referenciák, egy irodalmi áttekintő összerakása, az már egyébként megvan majdnem teljesen a korábbi ilyen félidős riportomból, amit itt be kellett adnunk kötelező módon. Tehát nem állok rosszul, csak azért komoly munka. És ahogy mondtad, így álltam neki én is hozzá, hogy adtam magamnak egy félig szoros, félig nem annyira szoros határidőt, és addigra igyekszem kész lenni.
Nagyon helyes. És miről fogunk ma beszélni?
Hát ma arról fogunk beszélni, ez is egy hallgatói kérés alapján készült epizód, mégpedig kicsikét úgy gondolkodtunk, ugye most jöttek az utóbbi időszakban nagyobb tudományos felfedezések csillagászat témakörben, ugye beszéltünk néhány hete a James Webb űrteleszkópról, és hát az utóbbi években nagyon izgalmas korszakban élünk, mert hogy kialakult a csillagászatnak egy vadonatúj irányzata, egy vadonatúj módja, hogy mégis hogyan detektálhatjuk az univerzumunkból jövő különböző jeleket, és ez mégpedig nem más, mint a gravitációs hullámok felfedezése és kimérése. Ugye ez egy olyan jelenség, amit már Einstein óta gondoltuk, ugye Einstein megjósolta, hogy ez létezhet, ez a jelenség, de néhány évvel ezelőtt sikerült végre megépíteni a technológiai fejlettségünk alapján olyan mérő laboratóriumokat, olyan berendezést, ami ezt ki is tudta mérni, és aztán pedig 2017-ben volt egy nagyon érdekes esemény, amikor ez a gravitációs hullám detektálás, ezt összetudták kötni más korábban már jól bevált csillagászati módszerekkel, és ezt mondják úgy sok szempontból, hogy beléptünk a csillagászatnak egy új korába. Na, erről fogunk beszélgetni hosszabban ma.
Így van. És akkor ez a 2017-es különleges megfigyelés középpontjában a neutron csillagok álltak, de mik is ezek pontosan? Hát ugye az éjszakai égbolt csillagai úgy tűnhetnek számunkra, mintha örökké ott lennének, de minden egyes csillag az űrben lévő gázból és porból keletkezett, amelyeket a gravitáció húz össze. Egy újonnan született csillag addig ég fényesen, amíg el nem fogy az üzemanyag benne, az olyan kis és közepes méretű csillagok, mint például a mi napunk, úgynevezett fehér törpe csillagként fejezik majd be az életüket, a csillag magjának izzó maradványaként. A napunknál sokkal nagyobb csillagok látványos halált halnak, ezeket hívjuk ugye szupernóva robbanásnak, amiknek aztán a maradékát, hogyha bizonyos ilyen csillagászati képeket nézünk, ami szépen ki van színezve, akkor ilyen gyönyörű, fátylas akárminek látjuk. És ez a maradvány a szupernóva robbanásokból egy sűrű, sötét mag, egy úgynevezett neutron csillag lehet, ami ugye nem annyira sötét, vagy pedig egy fekete lyuk, ami viszont nagyon-nagyon sötét, hiszen akkora a gravitációja, hogy nem tud belőle kiszökni a látható fény. A neutron csillag gondolata több mint 80 évvel ezelőtt, 1934-ben merült fel először, de utána még 33 évnek el kellett ahhoz telnie, hogy a csillagászok neutron csillagot ténylegesen találjanak. 1967-ben találták ezt meg, egy távoli neutron csillagból származó röntgensugárzást észleltek, és még ugyanebben az évben felfedezték az első úgynevezett rádiópulzárt. Ugye a rádiópulzár egy erősen mágnesezett neutron csillag, amely forog, és minden egyes forgásával egy rádióimpulzus sugarat küld a Föld felé, tehát ugye ezt elképzelhetjük úgy, hogy ugye van belőle egy ilyen rádiós sugár kitörés adott irányban, tehát a forgási tengelyére megfelelő szögben jelenik meg mindig ez, és ahogy forog, akkor hogyha Föld felé mutat, akkor tudjuk detektálni ezt a rádiósugárzást, hogyha a Földtől elfordul, akkor pedig nem tudjuk ezt detektálni. A földi rádióteleszkópokkal megfigyelhetjük ezeket az impulzusokat, amelyek úgy érkeznek, mint egy folyamatosan ketyegő óra, tehát mindig kiszámítható időközönként. A csillagászok kettős neutron csillagrendszereket is találtak már, amelyekben kettő neutron csillag kering egymás körül, és amikor a tudósok az új úgynevezett LIGO és Virgo gravitációs hullámdetektorok megépítését tervezték, azt remélték, hogy néhány ilyen kettős neutron csillagrendszerből származó gravitációs hullámjelet is találnak.
Igen. Egyébként ez milyen egy érdekes felfedezés lehetett, ugye a rádióteleszkópokkal így belegondolok, hogy amikor felfedezték az első pulzárt. Ugye nem meglepő, hogy elkezdték fürkészni az égboltot már korábban, ugye abból a szempontból is, hogy esetleg potenciálisan idegen civilizációkat fedezzünk föl más bolygókról, csillagrendszerekből, galaxisokból, és akkor kaptak egy ilyen jelet, ami meglehetősen rendszeres, kiszámítható jelek voltak rádió frekvenciás tartományban. És hát ugye persze rögtön arra gondoltak, hogy na, potenciálisan lehet, hogy intelligens civilizáció jeleit kapjuk. Aztán utána sikerült értelmezni, hogy miről is van szó, de ez is egy ilyen érdekes kis momentum lehetett a rádiócsillagászok életében. Na de akkor én azt gondoltam, hogy itt érdemes lenne egy kicsikét visszatekintenünk abba, hogy mi is az a rádióhullám, mikről beszélünk, ugye később lesznek más ilyen sugárzás tartományok, amiket ma említünk, és ugye miről van itt szó? A fényről, mint elektromágneses sugárzásról, tehát szerintem egy kicsikét úgy ismételjük át, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak.
Mindenképpen.
A történelem nagy részében ugye azt értjük, hogy a látható fény volt ennek az elektromágneses spektrumnak az egyetlen ismert része, mert hát ugye mi azt látjuk a saját szemünkkel. Ugye ez egy relatíve nagyon kicsi, keskeny tartomány, körülbelül 400-tól 700-800 nanométerig található, látható fénytartomány, és az egy komoly felfedezés volt, amikor először sikerült kimutatni, vagy egyáltalán felismerni a tényét annak, hogy ezen kívül mind a kettő irányban még van más is, van valami más. Ugye a látható fénytől eltérő elektromágneses sugárzás első felfedezése 1800-ban történt, amikor William Herschel felfedezte az infravörös sugárzást. Herschel egyébként arra volt kíváncsi, hogy amikor fölbontott prizmával napfényt, és megnézte a különböző sugarakat, a különböző színeket, arra volt kíváncsi, hogy vajon a hőmérséklete a különböző sugaraknak eltér-e. Ezért fogott egy rakat hőmérőt, és berakta őket a prizmával felbontott fénynek a különböző pontjaira, a különböző színekhez. Ugye aztán azért, hogy ugye jó tudósként mit csinált, tett egy kontroll ellenőrző mérést is, tehát kirakott egy hőmérőt a felbontott szín soron kívülre, egyébként pont véletlenül a vörösön túlra, ahol ugye nem volt látható fény, ő azt gondolta, hogy jó, ez egy kontrollmérés, annak a hőmérőnek a hőmérséklete nem szabad, hogy változzon, mert ugye azt nem éri elvileg semmi. És meglepően tapasztalta később, amikor visszament és nézte, hogy hogyan is állnak a hőmérséklet értékek, a kirakott kontroll hőmérő, aminek nem kellett volna változnia, az változott a legtöbbet, és a legmagasabb hőmérsékletet mutatta, ami arra utalt, hogy na hopp, a vörösön túl van valami más sugárzás, amit nem látunk, de mégis, mintha hőt közvetítene, ez volt az infravörös sugárzás, mert valóban így van.
Igen, és aztán 1801-ben, tehát egy évvel később, Johann Ritter volt az, aki a spektrum másik végén dolgozott, és felfedezett úgynevezett kémiai sugarakat, amik láthatatlan fénysugarak voltak, és amelyek bizonyos kémiai reakciókat ki tudtak váltani. Ezek hasonlóan viselkedtek, mint a látható lila, tehát ibolya sugarak, de frekvenciájuk, tehát amilyen gyorsan ugye rezegnek gyakorlatilag, ez magasabbnak tűnt, mint az ibolya sugaraké, ezért nevezték el később ultra ibolya sugárzásnak ezt. 1886-ban Heinrich Hertz fizikus volt az, most, hogy a frekvenciához is kicsit visszamenjünk, aki elméleti megfontolások alapján épített egy készüléket az úgynevezett rádióhullámok létrehozására és detektálására. Hertz megtalálta ezeket a hullámokat, és arra következtethetett, megmérve a hullámhosszukat és megszorozva a frekvenciájukkal, hogy ezek bizony fénysebességgel haladnak. Hertz azt is bebizonyította, hogy az új sugárzást különböző úgynevezett dielektromos közegek képesek visszaverni és megtörni, ugyanúgy, mint a fényt. Például Hertz képes volt fókuszálni a hullámokat egy fagyantából készült lencsével, és egy későbbi kísérlet során hasonló módon előállította és megmérte még a mikrohullámok tulajdonságait is. A rádióhullámok természetes forrásai közé tartozik a villámok és más természetes folyamatok által a Föld légkörében keltett úgynevezett rádiózaj, valamint a csillagászati rádióforrások is az űrben, mint például a nap, a galaxisok, illetve a ködök, és minden meleg objektum úgynevezett nagyfrekvenciás rádióhullámokat, mikrohullámokat sugároznak a fekete test sugárzásának a részeként.
Igen.
Na akkor ezt most bontsuk is le egy picit, tehát ugye ez a fekete test sugárzás volt az, ami egyébként a kvantum mechanikát és a kvantum kémiát is megalapozta, mint az egyik ilyen alapkísérlet, És ezt úgy kell elképzelnünk, hogyha egy dobozt, aminek a belseje teljesen fekete, és maga a doboz is, és minden fekete, és teljesen el van izolálva, hogyha ezen van egy apró lyuk, és hogyha ezt a dobozt elkezdjük melegíteni, nagyon magas hőmérsékletre, tehát mondjuk 3-4-5000 Kelvinre, vagy Celsius fokra, ugye itt ezt már használhatjuk felcserélhetően is,
igen,
akkor azt vesszük észre, hogy bár a doboz belseje teljesen fekete, a doboz külseje teljesen fekete, és minden korom sötét, mert olyan szobában vagyunk, akkor ezt a lyukat egy picit fényesebbnek fogjuk látni. És ennek az az oka, hogy energiát közlünk ezzel a dobozzal, és ezt az energiát, ez a fekete test gyakorlatilag összeszedi, összefókuszálja, és már-már elkezdi szinte látható fényként kibocsátani. Aztán, hogyha nagyon magas hőmérsékletre mászunk ezzel, akkor ténylegesen izzani fog. Tehát ugye, ha egy fekete teszem azt rézdrótot, mert ugye a rézoxid a külsején fekete lesz, nagyon nagy hőmérsékletű tűzbe mártunk, akkor az elkezd izzani. Hát ez is gyakorlatilag ugye a fekete test sugárzás miatt van.
Igen. Tehát ez a sugárzás, ebből már származott olyan rádió, ugye, illetve magas frekvenciás rádiósugárzás, amit ugye mikrohullámnak hívunk más szakszóval, amelyeket már tudtak detektálni Hertznek az eszközével, és hát ugye Hertznek a nevét pont emiatt ismerhetjük, mert ugye mértékegységet neveztek el róla a frekvenciára, ugye 1 perc/szekundum az 1 Hz. És ugye ez volt érdekes tényleg, hogy Hertz valamit ugye detektált és felfedezett, amiről aztán kiderült, hogy az fény. A rádió hullámok az fény, lényegében ugyanaz, mint amit mi látunk a szabad szemünkkel, csak a frekvenciája, a hullám hossza, ezek a sajátságai, ezek mások. És akkor aztán ugye 1895-ben Wilhelm Röntgen fedezett föl még egy új fajta sugárzást. Azt észrevette, hogy nagy feszültségnek kitett, vákumcsővel végzett kísérletei során ez a sugárzás ez fellép, és ezt nevezte el X-sugárzásnak, amit ugye például angolul ugye X-ray, X-sugárzásként ismernek, vagy ugye mi röntgen sugárzásnak hívjuk magyarul a felfedezője után. És ugye megállapította, hogy ez a sugárzás, ez képes az emberi test bizonyos részein keresztül haladni, de sűrűbb anyagok, tehát például csontok, azok tükrözik vagy megállítják, és hát ugye ennek nem meglepő módon tudjuk, hogy aztán számos felhasználási lehetőségét találták, és ennek köszönhetjük a röntgen felvételeket, amiket rólunk is az orvos készít, hogyha arra szükség van.
Így van.
És aztán végül az elektromágneses spektrum utolsó részét a gamma sugarak felfedezésével töltötték ki 1900-ban. Paul Villard volt az, aki a rádium radioaktív emisszióját tanulmányozta. Ugye ez kötődik ahhoz, amit a múlt héten beszéltünk meg Marie Curie-vel kapcsolatban, aki ugye felfedezte a rádiumot, mint új elemet, és azt, hogy ugye eléggé erőteljes, nagyon erőteljes radioaktív anyag, és Villard ezt tanulmányozta tovább, és ő alapította meg azt, hogy ez a sugárzás, ez nem az a korábban ismert alfa és béta részecskék, ahhoz hasonló, de nem egészen az, hanem valami más, sokkal erősebben hat, mint azok, és aztán később, 1910-ben bizonyította be William Henry Bragg, brit fizikus, hogy ezek a gamma sugarak, ezek elektromágneses sugárzás, nem részecskék, ugye az alfa sugárzás, a béta sugárzás, ahogy mondtuk a múlt héten, azok részecske sugárzások, a gamma sugárzás az elektromágneses sugárzás. És aztán utána megmérték a hullámhosszukat, megállapították, hogy a gamma sugarak hasonlóan a röntgen sugarakhoz, azok ugye nagyon-nagyon nagy frekvenciás sugárzások, de ugye rövidebb hullámhosszú és magasabb frekvenciája, mint a röntgen.
Igen, és akkor szerintem ez egy nagyon jó kis áttekintés volt az elektromágneses sugárzásban, és talán átmehetünk most a gravitációs hullámokra, amik azért másmilyen hullámok, mint a fényhullámok.
Igen.
Ugye több mint 100 évvel ezelőtt Albert Einstein bemutatta az általános relativitás elméletet, hát ezt azért szinte már mindenki ismeri. A gravitációt ezzel leírta, amely fekete lyukakat és görbölt téridőt is jósol. Az elmélet a gravitációs hullámokat is megjósolta már ekkor, és ezeket a gravitációs hullámokat úgy jósolta meg, hogy ezek a térben és az időben a fénysebességgel terjedő fodrózódások, amelyeket a nagy tömegű objektumok, például a fekete lyukak és a neutron csillagok gyorsulása hoz létre. 2015. szeptemberében az Amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány, vagy NSF, újonnan korszerűsített Advanced LIGO detektorai észlelték az első gravitációs hullámjelet, amely egy távoli galaxisban két fekete lyuk összeütközéséből származik. Az eseményt aztán elnevezték egy rendkívül fantáziadús névvel is, mint a GW150914, hogy ez azért, mert a GW az ugye gravitációs hullámot jelöl angolul, és a lézer interferométeres gravitációs hullám obszervatórium, ez a LIGO, tehát megint csak ugye lézer interferométeres, ez azt jelenti, hogy kettő egymásra merőleges lézer nyaláb fut folyamatosan, ugye nagyon meghatározott precíz időtartamokban, és hogyha a gravitációs hullám miatt ez a téridő kontinuum ez eltorzul, akkor valamelyik lézer az pont rosszkor, egy picit máskor fog érkezni, mint a másik, ezzel interferenciát okozva, tehát ahelyett, hogy egy szép hullámot látnánk, hogy egy ilyen össze-vissza kaotikus valamit látunk, és ezzel tudjuk megfigyelni magát azt, hogy gravitációs hullám futott át a Földünkön. Az olaszországi európai Virgo detektorral együtt egy olyan gravitációs hullám obszervatóriumokból álló hálózatot alkot ez a LIGO, amely a 2015 és 2017 közötti első két megfigyelési futásuk során 10 különböző ütköző fekete lyukpárból származó gravitációs hullámjelet is észleltek, és az északi féltekén 2017 nyarán az obszervatóriumok egy új típusú jelet is észleltek, amelyet aztán úgy határoztak meg, hogy ez bizony két neutroncsillag ütközéséből származik.
Igen. És akkor itt jön a képbe az, hogy miért is mentünk végig az elektromágneses sugárzáson az előbb, hogy ezt összehozzuk a gravitációs hullámokkal, mert ugye a csillagászati megfigyeléseink korábban, azok ugye az elektromágneses sugárzás különböző intervallumaiból érkező fényjeleken alapultak. Tehát ugye van rádiócsillagászat, hogy rádiójeleket fogunk, mint ahogy mondtuk a pulzárral kapcsolatban. Ugye infravörös tartományban is, látható tartományban, ultraibolya tartományban, ezekben mind tudunk fogni jeleket, de még lejjebb is a röntgen és a gamma tartományban. Ugye néhány hete szintén beszéltünk a James Webb űrteleszkópról, amit ugye ezt is kifejtettük ott, hogy az az infravörös tartományban mér sokkal jobban, ugye szemben a korábbi a Hubble űrteleszkóphoz képest, aminek volt ultraibolya és látható mérési tartománya is, és hogy ugye miért is volt jobb az, hogy kiterjesztették inkább az infravörös tartományba. Ugye ezek voltak a bevált módszerek a csillagászatban, amiket tudtunk, amiket már nagyon sokat használtunk, és akkor aztán ez jött össze az új gravitációs hullámméréssel. És ennek az oka gamma kitörések detektálása volt. Ugye a gamma sugárzás, ahogy mondtuk, a jelenleg ismert, legnagyobb frekvenciájú, legkisebb hullámhosszú elektromágneses sugárzás, ugye nagyon-nagyon energikus, nagyon nagy energiát képes közölni, nem véletlen, hogy emiatt képes nagy kárt tenni, mondjuk ugye például szövetekben, és tud sugárbetegséget okozni. És ezeket az űrből érkező gamma kitöréseket már a 60-as évek közepe óta a Véla műholdak tudták mérni. És aztán később a csillagászok megállapították, hogy ezek a gamma kitörések, ezek az űrből jönnek, és azt is levezették, hogy vajon mik okozzák ezeket az ilyen nagy energiájú gamma kitöréseket. Ez egy eléggé nagy komoly kihívás volt egyébként az asztrofizika számára abban az időszakban. 2005-ben fedeztek fel egy eléggé rövid ideig tartó gamma kitörést, amely egy távoli galaxisból származott, és a megfigyelések adtak arra a bizonyítékot, hogy ezek a nagyon rövid kitörések, ez két neutroncsillag ütközésének, vagy egy neutroncsillag és egy fekete lyuk összeolvadásának az eredménye lehet. Ezeket nem meglepő, hogy nagyon nehéz megtalálni ezeket a nagyon távoli eseményeket. És akkor 2017. augusztus 17-én a NASA-nak a Fermi műholdja az küldött egy automatikus riasztást egy ilyen detektált gamma kitörésről, amit szintén ugye egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kreatív módon elnevezett kitörésnek ismerünk már ma, GRP, az a gamma kitörésnek az angol rövidítése, 170817A, ez ugye az akkori dátumból, ugye 2017. augusztus 17-éből származik, hát miért is nevezzük el másként ezeket az eseményeket, ez egy teljesen logikus mód rá. És ezek után a LIGO-nak, a, ugye amerikai gravitációs hullámdetektornak a számítógépei körülbelül 6 percen belül rájöttek, hogy majdnem ugyanabban az időben észleltek egy lehetséges gravitációs hullámjelet. Úgy tűnt, hogy a gravitációs hullámjel 2 neutroncsillag ütközéséből származik, amelyet 2 másodperccel a gamma kitörés jele előtt észleltek. És ezek után a LIGO-nak és a Virgónak a tudósai kiadtak egy riasztást a világ többi csillagászainak, és nem sokkal később megosztották az égbolton azoknak a kombinált területeknek a térképét, ahonnan ugye valószínűsíthető volt az adatok alapján, hogy a gamma kitörés és a gravitációs hullámjelek forrása volt, és akkor elkezdték figyelni a csillagászok a normál például látható fény és egyéb módszerekkel ezeket a tartományokat.
Igen, és ez az esemény volt egyébként az első olyan felfedezés, ahol a gravitációs hullámokat több módszerrel is megfigyelték. A gravitációs hullámok és a fény egyaránt megfigyelhető volt, így összepárosíthatták magával az eseménnyel ezt a gravitációs hullám forrást. A riasztás idején délután volt a nyugati féltekén, és sötétedéskor a dél-amerikai teleszkópok jó helyen voltak ahhoz, hogy az égbolton keressék az ütközésből származó fényt. Ugye a sötétség első néhány órájában egy maroknyi távcső új fényes fényforrás talált az NGC 4993 galaxisban. A távcsövek világszerte e felé fordultak, tehát hogy lássák, mi fog ezután történni. A következő 2 hétben a földi teleszkópok és az űrbeli obszervatóriumok hálózata is nyomon követte a kezdeti észleléseket, és a megfigyeléseket a fény minden fajtájában végezték, olyan távcsövekkel, amelyek az ultraviola, az optikai, tehát a látható fény, és az infravörös fényt is magukba foglaló jeleket tudtak mérni. A csillagászok felfedezték, hogy az új fényforrás egy kilónuva volt, egy fényes, rövid életű esemény, amely 2 neutroncsillag ütközéséből származik. A kilónovát követően az égboltnak ezt a részét röntgen és rádióteleszkópokkal figyelték, hogy jobban megértsék magát az ütközést. Ezek a megfigyelések aztán fontos információkat tártak fel a robbanás energiakibocsátásáról, a kilövelt anyagról és az ütközés környezetéről is. Ezek a megfigyelések megmutatták, hogy a neutroncsillagok ütközése képes nehéz elemeket, köztük például aranyat is létrehozni, megerősítve azt, ami a mérés előtt csak feltevés volt gyakorlatilag.
Igen, egyedül sajnos a neutrino obszervatóriumok voltak sikertelenek abban, hogy megtalálják ennek a gamma kitörésnek a területéről származó, ugye várható nagy energiájú neutrinókat, ami még ugye várat magára, ugye erre mondták, hogy ez egy nagy esemény, hogyha sikerül találni egy olyan eseményt, ahonnan tapasztaljuk mind a gravitációs hullámokat, mind a klasszikus elektromágneses sugárzásokat, illetve még a neutrinókat is, akkor aztán az igazán lesz a nagy felfedezés. Tehát ez a célja jelenleg az új modern csillagászatnak, mondjuk úgy, hogy több módszerű csillagászatnak, hogy ugyanarról a kozmikus eseményről mindhárom módszerrel sikerüljönek majd jeleket észlelni, hogy minél többet tudjunk meg. Mivel a gravitációs hullámok és a gamma kitörés jelei ugye közel, szinte megegyező azonos időpontban történtek, ezáltal is most megerősítést nyert Einsteinnek a jóslata, ugye miszerint a gravitációs hullámok és a fényhullámok azonos sebességgel képesek terjedni több millió kilométeren keresztül.
Igen, hát szerintem ez egy rendkívül lenyűgöző téma, és az, hogy mit fogunk tudni megfigyelni majd a gravitációs hullámok alapján, az számunkra szerintem még szinte elképzelhetetlen. És aztán ehhez hozzájön majd a James Webb teleszkóp is, ami a nyáron kerül majd üzembe, amit szintén nem annyira tudunk még, hogy mit fogunk vele felfedezni. Az viszont már olyan értelemben természetesen, hogy milyen nagyságokat tudunk vele felfedezni, hiszen anno a Hubble teleszkóp is számos olyan hatalmas felfedezése segített minket hozzá, amit a Hubble tervezésekor egyszerűen képtelenek voltunk elképzelni is. Úgyhogy én nagyon nagy izgalommal várom.
Én is. Szóval reméljük, hogy tetszett ez a rész is nektek újfent. Továbbra is várjuk nagyon sok szeretettel a különböző téma javaslataitokat, mert komolyan inspirálnak minket, és ez a rész is egy ilyen alapján készült el, mert ti is nagyon sokat szeretnétek tudni ezekről a témákról, ami nekünk abszolút jó, mert minket izgalommal tölt el ilyen csillagászati vagy bármilyen más témáról beszélni, szóval nyugodtan küldjetek több ötleteket, írhattok ugye nekünk e-mailt a megszokott lyukasora.tudománybolkukac@gmail.com e-mail címünkre, vagy a Facebook oldalunkon bármikor megtalálhattuk, és hát várunk vissza mindenkit sok szeretettel a jövő héten is a következő epizódhoz.
Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!